Takai Csiszanaé elsőprő győzelmet aratott, gyakorlatilag minden akadály elhárult a programjának a megvalósítása előtt, hogy egészen pontosak legyünk, 75%-os a részesedése az alsóházban, a japán alsóházban. Kezdjük egy picit azzal, hogy mennyire volt meglepő ez a történelmi győzelem, hiszen ehhez hasonlót igencsak régen, talán a 2009-es választásokon értek el pártok Japánban.
Igen, az, hogy ilyen mértékű győzelme aratott Takaichi és a Liberális Demokrata Párt, azért az meglepőnek nevezhető, nem is azért, mert hogy egy győzelemről van szó, hiszen általában a japán belpolitikában nem az szokott lenni a kérdés, hogy melyik párt fogja megszerezni a legtöbb szavazatot, hanem az, hogy az LDP az mennyivel fogja megnyerni a választásokat, hiszen 1950 óta gyakorlatilag dominálja alapítása óta a japán belpolitikát ez a párt. Azonban arra lehetett számítani, hogy egy jó eredményt fognak elérni. A felmérések azt mutatták, hogy Takaichi népszerűsége az kiemelkedően magas, ezért is merhette meglépni ezt a nyilvánvalóan nem kockázatmentes lépést. Azonban azt illetően, hogy az ő személyes népszerűsége az a pártra mennyire vetül ki, az nem volt teljesen tiszta. Lehetett arra számítani, hogy egy nagyon jó eredményt fognak, és bejön ez a húzás, és sikerül a mandátumaik számát jócskán növelni. Azonban igen, ez egy olyan történelmi eredmény, amihez hasonlót hát tényleg régen értek el, és tulajdonképpen ilyen jót, azt meg még soha igazából a párt alapítása óta nem ért el az LDP.
Mi ennek az oka? Milyen gazdasági, illetve társadalmi folyamatok erősítették ezt a folyamatot? És azért még azt tegyük hozzá, hogy ugyan a győztes pártnak az a neve, hogy Liberális Demokrata Párt, de valószínűleg inkább egy konzervatív irányvonalat fog ezután is majd folytatni.
Igen, a Liberális Demokrata Párt az a mi fülünkkel az megtévesztő lehet, de egyébként egy abszolút jobboldali pártról van szó, igazából egy árnyék párt, ami azért is ilyen sikeres, mert hogy a jobboldali nézeteknek egy igen széles palettáját tudja magába foglalni és leszedni. Igen, Takaichi egy kifejezetten konzervatívabb, keményvonalasabb szárnyáról származik a pártnak. Azonban ahhoz, hogy ilyen jó eredményt érhessen el, ahhoz ugye nagyban hozzájárult, ahogy már említettem, a személyes népszerűsége. Azonban az, hogy miért ilyen népszerű Takaichi, hát fontos figyelembe venni azt, hogy milyen folyamatok játszottak az elmúlt években Japánban. Volt egy erős bizalmi válság a LDP-vel szemben, több botrány is kikezdte a párt támogatottságát, és beindult egy olyan folyamat, ami egyébként jellemző a japán politikában, ahol a miniszterelnök nem szoktak nagyon sokáig hatalmon lenni, nem szoktak nagyon sok időt hivatalban tölteni, de igazából egymásnak adták a kilincset a miniszterelnökök, mivel általában, amikor a pártnak a népszerűsége nagyon beesett, és az emberekben kialakult egy bizalmi válság, akkor általában a miniszterelnök vitt el a balhét és vállalta fel a felelősséget az eredményekért, és kialakult egy olyan bizonytalan belpolitikai helyzet, ami eléggé instabil volt. És azok a kihívások, amelyekkel szembenéz Japán, elsősorban egyébként a megélhetési válság, a nem ideális gazdasági helyzet, ahol nem csak a gazdasági növekedés az ellenyésző, hanem már az infláció is egyre inkább érezteti hatását. Ezzel kapcsolatban nem tudtak a miniszterelnökök meggyőzően fellépni, és azt sugározni az emberek felé, hogy igen, ezekre a problémákra tényleg hathatósan tudnak reagálni és megoldásokat kínálni. És Takaichinek igazából az lehet az erénye a japán társadalom szemében, hogy egy igen más típusú, más vezetői stílust képvisel, nagyon határozottan lépett fel eddig, sokkal keményebb retorikát képvisel, keményebben lép fel, és igazából ezt különböző külpolitikai, de gazdaságpolitikai téren is nagyon határozottan lép fel, és ez imponálhatott a japán szavazóknak, akik a kemény, hathatós fellépést és a stabilitást is azért már szomjazták.
Hát amire vágyott, azt most megkapta, mert a japán politikai vezetés berendezkedése, ugye az úgy néz ki, hogy van egy alsóház és egy felsőház, és az alsóházban, ha minden igaz, kétharmados többsége bőven megvan, és ebben az esetben a felsőház sem tud keresztbe feküdni, illetve blokkolni különböző törvényjavaslatokat, illetve jogszabályokat. Ez összefügg azzal, hogyha ekkora a többsége. Ugye nézzük azt, hogy milyen programot kell neki majd megvalósítania. Mondok egy-két számot a japán gazdaságot tekintve. Az ázsiai ország a világ 5. legfejlettebb gazdaságú országa, de tavaly a GDP-je mindössze 1,1%-ot növekedett, az infláció 2,5-3%-os volt, az ottani jegybank alapkamata pedig 2% körüli. Hát azt kell mondjam, hogy ez nem föltétlenül tükrözi a egyik legerősebb ország adatait. Mik a főbb feladatai gazdasági téren az új vezetésnek?
Itt évtizedes probléma már, hogy a gazdaság az egyszerűen stagnál, gyakorlatilag elenyészi a növekedés, és nem akar belendülni. A mindenkori kormányok igazából már évtizedek óta igyekeznek ezt a stagnálást valahogyan megszüntetni, valamilyen gazdasági belendülést eszközölni. Azonban úgy tűnik, hogy az eddigi megoldási kísérletek, az eddigi módszerek azok nem igazán váltak be. És Takaricsi számára is, ahogyan a infláció, bár ugye nem hangzik olyan magasnak, de hogy így, hogy a reálbérek azok inkább csökkennek, és az élelmiszereken azért magasabb az infláció, ezért ezt a lakosságot igazán érintő problémát kell, hogy elsősorban kezelje. Igazából ez az, ami az utóbbi választásokat leginkább tematizálta. Ez irányban már tett Takaricsi lépéseket, tehát különböző adócsökkentő intézkedéseket, illetve még tervezést tenni, például az alapvető élelmiszereken az áfát fel akarja függeszteni, hát azért felfüggeszteni és nem megszüntetni, mivel az igazából kimondani sem nagyon lehet, illetve nem hangzik reálisan azt, hogy ezt a hatalmas összeget, ezt hatalmas bevételt, ami gyakorlatilag egyezik a japán kormány, illetve a japán államnak a oktatás a fordított költségvetésével, tehát hogy ettől nem eshet el az állam örökre, azonban erre a megélhetési válságra való tekintettel ilyen típusú adócsökkentéseket, adókedvezményeket is terveznek még bevezetni. Ezeket az intézkedéseket, illetve a különböző gazdasági szektorokba való nagy befektetéseket, ezekkel az a probléma tulajdonképpen, hogy a finanszírozásuk az nem teljesen tisztázott, és ezért reagáltak valamelyes bizalmatlanul bizonyos pénzpiaci szereplők, illetve a japán jegybank Takaricsinek az ilyen ígéreteire, programpontjaira, mert hogy egyértelmű, hogy neki a legfontosabb az, hogy a programjával beindítsa a japán gazdaságot, és hogy növekedést érjen el, és ennek része lenne egy nagyon laza monetáris politika és az eddigi kifejezetten szigorú monetáris politikához képest, akár annak az árán is, hogy a yen az még inkább beesik, és valamelyest nőhet az infláció, azonban ugye ez versenyképesebbé tenni a vállalatokat. De ezzel szemben a jegybank, illetve a pénzintézetek, meg pénzpiaci szereplők, befektetők, azok inkább azt szeretnék látni, hogy még akkor is, hogyha esetleg a stagnálás az nem változik, de az infláció féken van tartva, és szinten van tartva, és folytatódik a nagyon kiszámítható monetáris politika. Úgyhogy ez egy központi kérdés, és a legfontosabb prioritása Takaricsinek, ahol egyébként tényleg azon túl, hogy most a választókat már sikerült meggyőzni az ígéreteivel, a gazdaságot illetően, de ezért a pénzpiaci szereplőket is meg kell, hogy győzze, illetve a piacokat meg kell, hogy győzze azzal kapcsolatban, hogy megoldotta intézkedéseinek a finanszírozása.
Nagyon sok irányú tehát a tennivalója az új kormánynak, de egy dolgot még emeljünk ki, ugye a külpolitikában Kínához való viszonya, illetve az Egyesült Államokkal való kapcsolata. Japán a második világháború követően meglehetősen pacifista nézeteket vallott, most azonban éppen Sanae hangoztatta a Kínával való viszonyt, hát mondjuk úgy, hogy újra értékelve, hogy a fegyverkezést egy kicsit előtérbe kell állítani. Nőhet-e a feszültség?
Igazából borítékolható, hogy a feszültség az nőni fog, de legalábbis nem csökkenne a jelenlegi szinthez képest. Már egy tavaly óta húzódó ilyen diplomáciai krízis van Japán és Kína között azóta, hogy Takaricsi Tajvannal kapcsolatban tesz olyan megjegyzéseket, hogy abban az esetben, hogyha Tajvan támadást érni, akkor az Japánnak egy egzisztenciális fenyegetést jelentene, és akár az önvédelmi erő bevetését is indokolhatná. Azonban igazából már ezelőtt is Takaricsinek a októberi megválasztásakor is látszott, hogy Pekingben nagyon bizalmatlanul viszonyulnak hozzá. Takaricsiről lehet tudni, hogy egy kínahéja politikus, azonban nem szabad azt tűnni, hogy ő személyében nagyon Kína ellenes, és akkor ezért nőne kizárólag a feszültség, hanem azért, mert Japán és Kína között eleve strukturális szembenállás létezik, hiszen két hatalomról van szó egymás szomszédságában, akiknek a érdekei, ambíciói azok ütköznek egymással. És Takaricsi, mint ahogyan eddig is mutatta miniszterelnöksége, rövid miniszterelnöksége alapján, kezdjük úgy kívánná felvenni a felemelkedő Kína, amelyel szemben Japán egyértelműen ugye azért alul marad, hatékony és igen határozott fellépéssel és Kína politikával igyekezne képviselni, és hát Pekingben ehhez nagyon nem viszonyulnak jól. Nyilvánvalóan mindenképpen valamilyen típusú együttműködésre szükség van, és fennmarad a két ország között, azonban nagyon valószínű, hogy egyébként a pekingi vezetésnek is célja az, hogy valamelyest nehezítse Sanae Takaricsi életét, úgyhogy itt elég biztosak lehetünk abban, hogy jó ideig nem fognak érdemben javulni a kapcsolatok, bár természetesen sem. A Shinzo, aki Japán leghosszabb ideig regnáló miniszterelnöke volt, és ő is egy ilyen kemény vonalas politikát folytatott Kínával szemben, azért tőle is láthatunk kifejezetten pragmatikus lépéseket a Kínával való viszony normalizálására. Abe Shinzo alatt is voltak hasonló feszültségek, de összességében inkább a versengés fogja dominálni a Kína-Japán viszonyt.
Az elmúlt percekben Nagy Angelinát, a Magyar Külügyi Intézet kutatóját hallották.